A Heidelbergi KT-ból halljuk meg most a negyedik úrnapi kérdést és válaszokat.
Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen sem. Sőt, felettébb haragszik, mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta. Átkozott minden, aki nem marad meg mindazokban, amik megirattak a törvénykönyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökké való testi-lelki büntetés kövesse.
Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk János evangéliumának 5. részéből, a 19-től a 25. versig. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Válaszoljunk Isten igényére imádsággal. Nagyon köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk egészségben, vagy relatív egészségben. Megrendülve énekeltük az első éneket, hogy a te gondviselésed őriz minket ezen a földön, mert tényleg nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk itt. Előttünk van az a buszbaleset, amely megrázta az egész országot, és hát a világot is. Köszönjük, Urunk, az életünket. Köszönjük, hogy szeretsz minket. És úgy szeretnénk előtted megállni, hogy készen legyünk bármikor veled találkozni. Bármikor neked elszámolni. Készen legyünk mindig értékelni a pillanatot, az életünket, a szeretteinket, a kapcsolatainkat. Szeretnénk úgy megélni az életünket, hogy mindig kimondjuk azokat az építő jó szavakat, szeretetteli szavakat, amiket a szánkba adsz, hogy építsük egymást, hogy kifejezzük a szeretetünket. És szeretnénk kinyitni a füleinket most, hogy halljuk azokat a biztatásokat, amikkel te biztatsz, vigasztalsz, építesz vagy intesz. Így kérünk, Szentlélek Úristen, hogy csendesítsd a szívünket, tápláld, elevenítsd meg igéddel, lelkeddel, adj segítséget mind a ige hirdetőknek, a gyermekcsoportokban és Gábornak is közöttünk, és nekünk ige hallgatóknak is. Hívunk, várunk, Szentlélek Úristen. Amen.
Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 119. Zsoltár 25. és 26. versét. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre. Isten szent lelke tegye áldottá az ige hirdetését, meghallgatását, befogadását. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Életem a porhoz tapad, hallottuk a Zsoltár verset, és az ige hirdetésnek is ezt a címet adtam, hogy porhoz tapad élet. Ez egy elég riasztó cím, és szeretném kedves gyülekezeti tagokkal, testvérekkel előre közölni, hogy nem szeretnék riasztó beszédet mondani. De jó szembenézni azzal, hogy az életünk földhöz tapadt élet, Isten nélkül. Ha visszagondolok a teremtés történetében, olyan szépen képes beszédben elénk rajzolódik. Miből teremtette az Úr az embert? Porból, és mitől lett ember az ember? Hogy ő a lelkét adta belé. És most nagyon egyszerűen gyermek ilyen, próbálok beszélni, de talán ez csak így lehet elmondani, nem is érdemes bonyolítani. A porhoz kell lélek, az Isten szent lelke, és ez a kettő együtt van, akkor beszélhetünk emberi lélekről. De itt ez a közösség, itt Biblia ismerő, olvasó emberek vagyunk, tudjuk a történetet, és arra figyelmeztetett bennünket a Heidelbergi KT-ból felolvasott kérdés-felelet és a negyedik úrnapi kérdések-feleletek. Ugye a nagy törés, a bűneset, ez az emberi történelem legnagyobb baklövése következtében. Az emberi élet most mégiscsak nélkülözi a lelket, csak úgy magától, ahogy megszülettünk. Nekünk van lelkünk, de az a plusz, az a pneuma, az hiányzik belőlünk. És így aztán akár tetszik, akár nem, csak kell beszélni arról, hogy van porhoz tapadt élet. De hát szeretném azt is elmondani rögtön az elején, hogy nagyon nagy szabadságunk van beszélgetni erről, és szembenézni vele, hogy milyen is ez a porhoz tapadt élet, és szembenézhetek azzal, hogy hogyan jelent meg ez az én életemben. Sőt, még egy nehezebb ügy, hogy hívő emberként, aki 20 évesen felnőtt fejjel megtértem, hogy azóta hányszor potyogtam vissza a porba, és éltem át azt, hogy rám ragadt a por, és az rettenetes. És amíg a földön tart az életem, addig ez a por kérdés újra és újra előjön. Odafönt reményem szerint már nem lesz ilyen gondom. Porhoz tapadt életről, tehát beszélgetünk, ez egy nagyon nagy szabadság számunkra, szembenézhetünk vele, és óriási ígéreteink is vannak, hogy azért beszélhetünk róla, mert tudjuk, hogy van megoldás. Ha kínlódunk, ha belebukunk, mindig van az Istennek kegyelme, van felállás, van újrakezdés, ez is az Isten üzenete. Tehát így bátran beszéljünk arról, porhoz tapadt életről. A Biblia képes beszédben gondolkodik legtöbbször, gyönyörű szép képek, és bíztat bennünket, hogy mi is gondolkodjunk képekben. Próbáljuk felidézni magunkban, hogy mi a por, nagyon egyszerűen. Gondolom, hogy ezt nagyon nem kell magyarázni. Nekem könnyű dolgom van, hiszen majdnem 40 éves koromig kertészként dolgoztam, hát ott volt porban részem bőven, különösen nyáron, tetőtől talpig, sokszor nyeltem is. Tudom, mi a por. Mi jellemző a porra? Hát az első kép, ami nekem eszembe jutott, az, hogy abban járunk. A por az olyan földhöz ragadt valami, ránk tapad, lent van, alattunk van, talpunk alatt van, olyan tehetetlen dolog. A tehetetlenség jut eszembe elsősorban. És a tehetetlenségről pedig eszembe jutnak életem azon próbálkozásaim, amikor próbáltam a magam erejéből megoldani dolgokat, megjavulni, valami elrontott, elmulasztott eseményt bepótolni. De hát megjavulni én nem tudtam, és most tisztelettel feltételezem rólatok, hogy lehet, hogy ti sem tudtatok magatoktól megjavulni. Akinek más az élettapasztalata, tiszteletben tartom, de nekem és az általam ismert embereknek ez nem sikerült. Próbálkozunk persze, és nagyon fontos, hogy legyen próba az életünkben, de az mindig a felsőbb segítséggel. Az Isten kegyelme, az Isten igéje és a vele munkálkodó lélek segít, akkor tudunk javulni és változni. Aztán ugye a tehetetlenség, hogy elrontott eseményeket, elmulasztott jó cselekedeteket bepótolni, helyreállítani, hát az sem olyan egyszerű. Azt mondhatnám rá, hogy lehetetlen. Hát az idő kerekét visszaforgatni nem tudjuk. Elmúlt, bánt a dolog, egymástól jó esetben bocsánatot kérünk, ami rendkívül fontos, de hát az egymástól a bocsánatkérésünknek is az adja a tartalmát, az értékét, hogy föntről kaptunk egy nagy bocsánatot. Ha az Isten nekünk nem bocsát meg, akkor egymástól mi hiába kérünk bocsánatot. Mindennek az az alapja, az a kiinduló pontunk, hogy szeret az Isten, kegyelmes és irgalmas, nekem mindent megbocsátott, tehát életem minden percében, pillanatában ebből élek, és ennek a fényében van értelme annak, hogy próbálok megbocsátani a másiknak, és próbálok tőle ügyetlenül, úgy, ahogy sikerül, bocsánatot kérni. Sőt, felértékelődik a megbocsátás és a bocsánatkérés az ember földi életében. Sokszor elmondjuk, talán én is lehet, hogy minden hónapban ezt elmondom az Isten tiszteleten, amikor rám kerül a sor, de azt hiszem, ezt mindig ki kell mondani attól vasárnapi az Úr feltámadása, ünnepi alkalom, ez, hogy muszáj kimondani, hogy nincs nagyobb esemény az ember föld életében, mint amikor valakinek meg tudok bocsátani. Nagyon nehéz. Bocsánatot kérni is nehéz, de azt gondolom, én így értem meg ebben a pillanatban, az igéből is, az életemből is, hogy annál még egy fokkal nehezebb megbocsátani. És ha ez sikerül időnként az ember életében, néhányszor, kinek hányszor adatik, tehát annál nagyobbat nem tudunk alkotni, az mindennél nagyobb és több, de csak azért, mert az Isten megbocsátott, irgalmas, kegyelmes, és ebből élünk. Hát ez az örömhír, mert egyébként bocsánatot kérhetnek tőletek is százszor, ezerszer, de ami elmúlt, az elmúlt, visszahozni nem tudom. De hogy kegyelemből élünk, és ennek csodálatos gyümölcsei vannak, és az Isten irgalma, az kárpótló irgalma, szeretet, mert kárpótolni is tud, a maga módja szerint nem úgy, ahogy én tervezném, hát ez az örömhír. Tehát visszatérek ahhoz, hogy milyen a porhoz tapadt élet, hát az olyan, ami lent van, visszahúz bennünket. Amikor a gondolatai mindig lefelé esnek, így mondom, nem tudom, volt-e ilyen életérzésetek, nekem volt időnként, fiatal koromban sűrűbben, mint most, azt is el kell mondanom. Rossz rá visszagondolni. Mentem az utcán, néztem a földet. Most is néha úgy megyek, és szólnak a felnőtt gyerekeim, apu húzd ki magad, igazuk van, de az másfajta lefelé nézés volt, bámultam a földet, a mocskos aszfaltot, de abban a testtartásban benne volt a gondolkodásom is, hogy valahogy ilyen az élet, minden lefelé van, nem nagyon sikerülnek a dolgok, és milyen óriási tapasztalat, amikor az embernek a fejét, a szívét, lelkét, a gondolatait fölemeli az Isten. Az már nem porhoz tapadt élet, de amikor mindig lefelé, mindennek a rossz oldalát, a tehetetlenségem, a reménytelenségem, a sértettségem, mindig a negatívum, mindig a rossz, mindig lefelé, lefelé porhoz tapadt élet. Aztán mi jut még eszembe? Ugye a por az a szenny, ami ránk tapad, amit le kell mosni magunkról. Mennyire be tudjuk magunkat szennyezni, mocskolni? Ugye ez alól csak az kivétel, aki tökéletes. Hát abban reménykedem, hogy itt nincs a jelen pillanatban a templomban köztünk tökéletes ember. Ezen talán mosolyogtok is, de közelmúltban egyszer-kétszer előfordult nálunk ott a Dömösi misszióban, hogy föltettem ezt a kérdést, és volt jelentkező. Érdekes, hogy mindig férfiak, én ilyen férfiakkal találkoztam, ők állították, hogy tökéletesek, vagy volt, amelyik szóban ezt nem mondta, de határozottan állította, hogy ő soha életében senkit nem bántott meg, senkinek szomorúságot nem okozott. Hát az azt jelenti, hogy te tökéletes vagy. Neked nem kell soha, nem kell senkitől bocsánatot kérni, irigylésre méltó állapot, de hát nem, viccelődjünk ezen. Be vagyunk mocskolódva, ha szabad így mondani. Annyi minden tapad az életünkhöz, amit sajnálunk, ami megtörtént, és milyen nagy az örömhír, hogy nem kell ennek így maradnia. Bepiszkolódtam, de van, aki megmos engem. És itt megint az örömhír, ki az, aki engem megfürdetett, megmosdatott? Ki fizetett helyettem az én vétkeimért? Ki fizette ki az én számlámat? Ki adta oda az életét? Én értem. És nem csak a kereszt halálról beszélünk, ugye, mert akkor péntek esti Isten tiszteletet tartanánk, de most már vasárnap délelőtt van, beszélünk arról, hogy fel is támadt. Az életcserét kell hirdetnünk, minden vasárnap érdemes kihirdetni. Meghalt helyettem, értem miattam, és ad egy másik életet. Helyette, ahelyett, amit elkért, amit én ott láthatok a kereszten, az én életemet, ahelyett ad egy másikat, hogy legyen újrakezdés, hogy legyen reménységem, lehet lehetőségem. Porhoz tapadt életből egy megelevenedett élet. És akkor még egy képet hadd osszak meg veletek, a por annak is a jelképe az elmúlásnak, halandóságnak, ugye, porból lettünk. Amikor az ember élete csak arról szól, hogy minden elmúlik, porhoz tapadt élet, ilyenfajta gondolkodás. Ez megnyilvánulhat úgy is, hogy valami sötét szomorúság, valami lelki baj, nyavaja megüli a lelkemet, mindenből a szürkét, feketét látom, mindig csak ez az ártó, rettenetes, életölő szomorúság. Van ilyen is, de ismerjük, hogy van egy másfajta szomorúság, amikor a bűneim miatt szomorodom meg az Isten színe előtt, az egy életre vezető szomorúság, az egy életre vezető sírás, amikor önmagamat síratom, és bűnbánat helyett a bűntudat gyötör, és abban elsüllyedtem, az meg a halál sírása, az a halál szomorúsága. A porhoz tapadt életre jellemző ez a fajta, ez a halálra vezető szomorúság, ez a bűntudatba merülés. De a mulandóság kép egy másik gondolatot is elindíthat bennünk. Amikor porhoz tapadtan gondolkodom és tervezem az életemet, amikor percember vagyok, a pillanat számít, mert úgyis minden elmúlik. Meg kell ragadni a pillanatot. Mi a hasznom éppen abban a pillanatban? Az én hasznom, nem a tied, semmi nem számít, abban a pillanatban éppen mi jó nekem. Talán ezt is észleltük már magunkban, nyilván különböző életsorsokat élünk, de megvan bennünk a hajlandóság, kiben így, kiben úgy, hogy a pillanat hasznáért valami nagyobbat, fontosabbat elveszítsek. És milyen jó az örömhír, hogy nem kell ennek így lenni. Méltatlan állapot ez az emberhez. Nagyobb méltóságot kaptunk ajándékba. Lehetünk emberek, lehetünk megelevenedett, nem porhoz tapadt életek, megelevenített emberek. Úgy, ahogy az előbb elmondtam, nagyon egyszerű. A porhoz kell az Istennek a lelke. Így teremtett annak idején az Úr, és így teremt újjá bennünket, hiszen új teremtésre van szükségünk. Van egy kétségbejtő helyzet, amit ma hallottunk a K.T. válaszaiból, de milyen jó, hogy a K.T. azért nem áll meg ugye a negyedik úrnapjánál, hanem végigveszi mind az 52-t, és azért van ennek folytatása, és azért kell erről szólni az ige hirdetésben is. Van megújulás, de ahhoz újjáteremtés kell. Nem a magam erejéből próbálok megjavulni, fényesedni, csiszolgatom magam, hogy engem fényesebbnek lássatok, hanem föntről, kívülről, őtől jön az újjáteremtés. Olyan ajándékot ad, ami számomra elérhetetlen volt. Magamban nem képződött. Ugye a Szentlélek gyümölcsét Galata levélben sokszor előveszük, olvasgatjuk, hát azok a gyümölcsök, amikor átéled, hogy egyszer sikerült valakivel olyan türelmesnek lenned, ami tőled lehetetlen volt, ami nincs meg benned. Ki adta neked akkor azt a türelmet, azt a szeretetet, azt az örömet, azt a jóságot, azt a mértéktartó képességet, amire egyébként nem vagyok képes. Hát kaptam tőle. A portól föl emelkedhettem, mert az Isten szent lelke adta. És ez a csodálatos hír, hogy igenis újjáteremtésben lehet részünk, meg elevenedhetünk. Ez a mai igénknek a gyönyörű szép üzenete. Mit olvastunk itt az igénkben, felolvasott alapigénkben? Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz, taníts meg rendelkezéseidre. Ha dolgaimat elbeszélem, amikor megnyitom magam az Isten előtt, elbeszélem neki a dolgaimat, mi van velem, hogy van, mi vagyok én egyáltalán, amikor megállok előtte, egy négy szem közti találkozás, ő van és én, nem kell más hozzá. Nem kell hozzá templom, most nem a templom ellen beszélek, hiszen életem egyik legnagyobb öröme, hogy ez a templom áll és lehet, de amikor elbeszélem a dolgaimat, akkor egyedül vagyunk. Ő van, és én vagyok. És ő meghallgat engem, mondja a Zsoltáros a tapasztalatát. Kialakul a kapcsolat, és ebben én mondom, és ő meghallgat, és megkapom azt az örömömet. Ugye azt kéri a Zsoltáros, taníts meg rendelkezéseidre. Ez egy kérés, ez egy kívánság, egy örömteli lelki szomjúság. Nem kötelezettség, hogy fene-fenét eszik, nekem most igét kell olvasnom 15 percig, meg nincs kedvem, de akkor is elmegyek a templomba, mert úgy illik. Ott van az öröm, a lélek adta öröm. És megtörténik a csoda, újul az életünk. És minden nap újulhat az életünk. Tehát mindegy, hogy mikor, hogyan tértél meg, minden nap újra és újra újulásra van szükségünk, és meg is adja az az Isten, aki úgy szeretett bennünket. Még egy utolsó gondolatot hadd mondjak el, kedves gyülekezet, még röviden, hogy amikor úgy arról beszélünk, hogy milyen nagyszerű, hogy a porhoz tapadt élet, az csak a mondat első fele, és van folytatás, hogy meg tud eleveníteni, és meg is elevenít, mert szeret. Ugye ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy az Istennek ez mégis szeretete. Vannak ilyen kifejezések, ami fordít egyet a folyamatokon. Nem érdemeltem meg, Nem is tudtam elképzelni, ki sem tudtam előre találni, eltervezni sem tudtam, minden ellene szólt, és mégis szeret az Isten. És mégis megelevenített, pedig esélyem nem volt rá, és mégis, mindig ilyen az Isten szeretete, ilyen mégis, annak ellenére. Hogy el tudjunk rajta csodálkozni, nem természetes, nem jön úgy magától, mindig megrendülünk benne, ha úgy végig gondoljuk, mégis szeretne. Miért? Miért jó ez neki? Mert úgy szerette Isten a világot, ugye a sokat emlegetett János 3.16. Hát miért kezdődik így, hogy mert úgy szerette Isten a világot? Mert nem következik természetesen a dolgok folyamatából. Mert nem természetes dolog, hogy oda vagyok tapadva a porhoz, nézek, gondolkodom lefelé, és süllyedek mocskosan, lelkileg, és akkor egyszer csak az Isten fölemel. Mert annak ellenére mégis olyan nagy csoda. És legyen ez egy ilyen kis hétköznapi segítség számunkra, nem tudom ki milyen élethelyzetben van, van-e köztetek, aki éppen szomorú, van-e, aki keresgél, van-e, aki kételkedik, sokféle bajunk, nyomorúságunk, tehát mindenkinek a magáé nyilván a legnehezebb, de olyan jó lenne, hogy ebben is segítene rajtam is a lélek, hogy megértenénk, hogy az az egésznek a titka az ő megelevenítésének, felemelésének, hogy mégis, annak ellenére, tehát most nem tudod, nem tudhatod, nem érzed, most van a kilátástalanság, van az útvesztő, nem vár fordulatok, ilyen-olyan fájdalmak, és mégis mindezekből, ebből az egész porhoz kötött, lefelé süllyedő állapotból, ebből a múlandóság alá vetett állapotból, mégis van kiút. Ezeket az élményeket kívánom számotokra és magam számára is, hogy bárcsak naponta ezt át tudnánk élni, hogy nem úgy nézett ki az a nap reggel, és mégis más lett a befejezés. Ritkán beszélünk arról gyülekezeti körben, mert talán nem illik, hogy sokféle bajunk, nyomorúságunk lehet egy gyülekezetben, hívő embereknek is. Előfordulhat bármi a hívő ember életében, minden. Egyedül egyben tudunk többet, mint a nem hívő, semmi másban, hogy tudom, hogy mégis. Mégis, hogy Isten adjon kegyelméből, irgalmából mindnyájunknak ilyen napokat, hogy tudjuk úgy befejezni, hogy nem úgy indult, benne voltam a porban, de mégis. Valamikor délben, délután, estére kivilágosodott az ég fölöttem, és fölemelt az Úr kegyelemből, irgalomból. Ámen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága Úrunk, Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük a pillanatokat, ezt a pillanatot is, hogy megszólalhat a porból, porhoz tapadt ember, megszólíthat téged, és megtörténhet a csoda, hogy te meghallgatsz minket, mert van hozzá irgalma, szereteted. Köszönjük a kegyelemnek a pillanatait az életünkben. Köszönjük ezt a pillanatot is, hogy együtt lehetünk, egy szívvel, egy lélekkel hozzád szólhatunk. Köszönjük, hogy reálisan lerajzolod a helyzetünket. Köszönjük, hogy a te igéd kihozanító is, helyreigazító. Köszönjük az ígéreteidet, biztatásodat. Köszönjük a mindent megelőző, mégis szeretetedet. Köszönjük, hogy emlékezhetünk és emlékeztethetjük egymást kereszthalálodra, feltámadásodra. Köszönjük, hogy kezünk ügyében az ige, hogy táplálod a lelkünket, és köszönjük, hogy lelked által részese vagy az életünknek. Kérünk, hallgass meg, ahogy most gondolatban eléd visszük szeretteinket, eléd visszük mindazokat, akiket talán nem is szeretünk annyira, de tudjuk, hogy lelkileg adósaik vagyunk. Szeretnénk eléd vinni gyülekezetünket, a te népedet, az egyházaidat, a mi népünket, országunkat. Kérünk, hogy ahogyan az egyén életünkben is rendet teremtesz, megújítasz, könyörgünk megújulásért a nagyobb körökben is. Eléd visszük a gyászolókat, tragédiákat, átélteket, buszbalesetnek, és az elmúlt napokban történt minden szörnyűségnek áldozatait, túlélőit. Kérünk, hogy gondoskodj a vigasztalásról, hogy minden vigasztalásra rászoruló emberhez eljusson. Köszönjük, hogy könyörgést meghallgató Isten vagy. És azt is köszönjük, hogy szabad téged áldanunk, dicsérnünk, magasztalnunk. Áldunk is, magasztalunk is téged, Urunk. Amen.